Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Istenünket Zsoltár énekléssel. Énekeljük a 105. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van, a Lukács írása szerinti evangélium 19. fejezetében, az elsőtől 10. terjedő versekben eképpen. És bemenvén által ment Jerikón. És íme volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő volt és gazdag. És igyekezett látni, hogy ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván fölmászott egy eperfügefára, hogy őt lássa, mert Jézus arra volt elmenendő. És amikor arra a helyre jutott, föltekintvén Jézus látta őt, és mondta neki: Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nekem a te házadnál kell maradnom. És ijedve leszállott, és örömmel fogadta őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván, hogy bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak: Uram, íme minden vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig neki Jézus: ma lett üdvessége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, hatalmas Isten, hogy itt lehetünk a gyülekezet közösségében. Közösségben veled és egymással. Engedd ennek jó ízét és fontosságát megtapasztalni. Köszönjük, hogy nem mi indultunk meg feléd, hanem te sokkal korábban keresni kezdtél már minket. Kérünk, ne méltatlanságunkra tekints, hanem Krisztusban megmutatott elfogadó szeretetedre, amikor azt kérjük: szent lelked által tedd nekünk szólóvá és személyessé igédet. Egyszülött fiad nevében kérünk, hallgass meg. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszunkban. Hósás próféta könyve 5. fejezetének 1-től 7. terjedő verseit olvasom. Hósás próféta könyve 5. fejezetének 1-től 7. terjedő verseiben így szól Isten igéje hozzánk. Halljátok meg ezt, ti papok! Figyeljetek, Izrael háza! Hallgassatok ide, királynak háza! Hiszen reátok vonatkozik az ítélet, mert törré lettetek Micpának, és kiterített hálóvá a táboron. Szertelen a hitehagyottak öldöklése, de én mindnyájuk fenyítéke leszek. Jól ismerem én Efraimot, és Izrael sincs elrejtve előlem, hiszen most is paráználkodol Efraim, megfertőztetett Izrael. Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenükhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat. Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Izrael és Efraim bűneik miatt vesznek el. Velük együtt Júda is elvész. Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az Urat, de nem találják. Eltávozott ő tőlük. Hűtlenül cselekedtek az Úr ellen, mert idegen fiakat nemzettek. Most azért megemészti őket az újhold örökségeikkel egyben. Szeretett testvéreim, a bibliaolvasó kalauz alapján ezekben a napokban Hóseás próféta könyvét olvassuk. A Krisztus előtti 8. évszázadban működött, elhívását Krisztus előtt 750-ben nyerte, és mintegy 30 esztendőn át hirdette Isten népének az Úr beszédét. A Bibliában ő az egyetlen olyan próféta, aki az északi ország részben született, és ott is működött. Az északi ország rész az idegen szellemi áramlatoknak mindig jobban ki volt téve, és nyitottabb is volt rá, mint délen a Júdában élt emberek. Életéről keveset tudunk. Profétai működését azonban döntően meghatározták a személyes életkörülményei. Felesége parázna asszony volt. Ez a kifejezés, amelyről az első fejezetben kapunk hírt, nem szokványos módon írja le a feleségének ezt a bűnét. Ha szó szerint fordítjuk az erre utaló megjegyzést, akkor így hangzik: paráznaságok asszonya. Ebből a héber nyelvben is szokatlan fogalmazásból a Szentírás magyarázói arra következtetnek, hogy a leányok pogány kánaáni rítus szerint férhez menetelére utal. Ez azt jelentette, hogy a környező országok gyakorlatában és az Izrael területén élt kánaáni őslakosoknak a szokása volt, hogyha egy leány férhez akart menni, előbb el kellett mennie egy pogány szentélybe, és ott a kultuszi személyzettel fel kellett áldoztatnia a tisztaságát. Mert azt tartották, hogy a kánaáni isten Baál ezáltal ad majd termékenységet. A Krisztus előtti 8. évszázadban az Isten népe ennek az elferdült, erkölcsű, szellemi áramlatnak a hatása alá került. Isten választottai közül is mindenki elfogadta, nem is ütközött meg rajta különösebben, hogy ez így természetes. Olyan magától értetődőnek kezelték ezt, mintha ma azt halljuk, hogy fiatalok a környezetünkben eljegyezték egymást. Ezen nem ütközik meg senki, hanem azt szoktuk kérdezni, na és mikor lesz az esküvő? Ennyire természetességgel fogadták ebben az elferdült, erkölcsű világban ezt a mocskot. A próféta, miközben ezen vívódott, megvilágosodott előtte, hogy nyomorúságos családi életében kiábrázolódik Isten és népe megromlott viszonya. Hogy Izrael éppen olyan hűtlen Istene iránt, mint ahogyan a felesége hűtlenséget követett el ellene. Gyermekeinek jelképes nevet adott. Az első fiát Jezréelnek nevezte el. Ez a név emlékeztetett mindenkit a Királyok második könyve 9. és 10. fejezetében leírt vérengzésre, melynek során Jéhu kiirtotta az országból a pogány Baál tisztelőket. De Isten népének urával való kapcsolata ezután a gyomlálás után, mondjuk így, mégsem lett semmivel sem jobb. Ezért a jezréeli vérontás csak értelmetlen tömegmészárlás maradt. Azt a szándékot, amit Jéhu elgondolt ezzel, annak semmiféle következménye nem lett. A leánya a nincs irgalom nevet kapta, a kisebbik fia pedig a nem népem nevet. Szimbolikus név mindegyik. Mit tesz Isten ebben a helyzetben? Legelőször is hívja a felelősöket. A próféta három vezető, felelős réteget szólított meg. A papokat, ők az Isten népe lelki vezetői voltak. Aztán másodszor megszólította Izrael házát. Ez a kifejezés itt a települések helyi közösségi életéért felelős vének voltak. Harmadszor végül pedig az itt szereplő király háza kifejezés az országos jogrendért felelős királyi hatalomra vonatkozott. Mindhárom vezetői rétegnek komoly része volt abban, hogy az Istenük által elgondolt rend értékvesztett világukban ne jusson érvényre az országban, de a településeken sem és a lelkekben sem. Kemény szavakat mondott, csapdává lettetek Micpában, és kifeszített háló a táborhegyen. Úgy látszik, hogy a próféta feddése mindenképpen megalapozott volt. Régészek ugyanis feltűnően sok kánaáni, astarte termékenységi Isten figurát hoztak felszínre az ókori Micpa területén. Másutt is, de itt arányában sokat. Korabeli pogány történetírók pedig a táborhegyet úgy említik, mint a Baál Isten szentélyét. Sőt, lehet, hogy még ennél a kettőnél többről is szó van. A héber szöveg egy szükségesnek látszó korrekciója szerint, ugyanis a második vers inkább így értelmezhető, Sittim verme, amelyet kimélyítettenek. Sittim a pusztai vándorlás utolsó állomás helye volt. Ott történt, hogy Moábita leányok csábítására Izrael fiai Baál Peor kánaáni istent kezdték tisztelni. Mindhárom hely említése egy Istentől való nagy elhajlásnak az emlékét idézte. Minden nép történetében vannak olyan földrajzi helyek, amelyek a képes beszédben egy pontos történelmi eseményre emlékeztetnek. Nem csupán egy földrajzi helyet jelentenek. Ha azt mondom Mohács, Rodostó, Arad, Trianon, Recsk vagy Szójva, mindnyájan tudjuk, hogy mire kell gondolnunk. E három földrajzi hely, Micpa, a Táborhegy és Sittim, amelyet itt Hóseás említ, ilyen volt az akkor élt emberek számára. Bárványimádást és kicsapongást foglaltak magukba. Egyenértékű volt ezekkel a fogalmakkal. Ezekkel a bűnökkel azonosultak Izrael politikai és lelki vezetői egyaránt. Ezekből kellett volna megtérniük Hóseás ige hirdetésére. Mintha azt mondanám, mindazok, akik népünkért felelősek. Egyház, mi lelki pásztorok, presbiterek, református oktatási intézmények, országos és helyi vezetés, önkormányzat és országos politika. De akik közöttünk mindezekhez a körökhöz nem tartoznak, azok sem dőlhetnek hátra a fotelben. Református gondolkodásunkban ugyanis fontos szerepe van annak, amit így nevezünk egyetemes papság. Ez azt jelenti, hogy mi mindannyian Krisztus felkenetésének részesei vagyunk, ahogyan őt a Szentlélek egyetlen főpapunká felkente. papi tisztét úgy végezte, hogy szüntelen könyörög értünk az atyánál, hogy mi is nyerjünk szent lelket, és a bennünk lakozó Szentlélek által könyörgéseinket az atya előtt kedvessé és meghallgatottá teszi. Kötelességünk életünket kála áldozatul Istennek adni, mert Krisztus is életét adta értünk. Mindezek előre bocsátásával Isten most ezen az istentiszteleten azt kérdezi tőlünk, mivé lettünk a környezetünk számára. Lettünk-e csapdává, mint micpa, kifeszített hálóvá, mint a táborhegy, vagy veremmé, mint Sittim. Mindig micpává és táborhegyé leszünk, valahányszor bármi más érték Isten elé kerül az életünkben. Sittimmé leszünk, valahányszor az emberi példánk elvon másokat Istentől. Amikor megtörténik az, amit énekelni szoktunk, hogy te miattad nem látta meg őt. Isten a próféta által másodszor felfedi magatartásunk következményeit. Megtérésre képtelen honfitársait Hóseás szembesítette a tettei következményeivel. Így fogalmaz, de te, Efraim, most is paráználkodsz, tisztátalan vagy, Izrael. A hűtlenség lelke működött a kortársakban. Az Isten iránti hűtlenség velejárója mindig az, hogy Isten kiszorul az ember életéből. Az történik, ami Hóseással a családi életében történt. A felesége számára megfért Isten mellett egy idegen kultusz, és a férje mellett megfért egy idegen férfi. Izrael felcserélte Istenét a környező népek kedvelt termékenységi istenével, Baállal. A hűtlenség lelke mindig abban nyilvánul meg, hogy az ember többet tulajdonít másnak, mint Istennek. Például többet tulajdonítok önmagamnak, a környezetemnek, idegen vallásoknak, idegen szellemi hatásoknak. Így is mondhatnám, amikor többet tulajdonítok káros közszellemnek, mint Istennek. Isten ilyenkor kiszorul az első helyről. Ez történt az ókori Izraellel a Krisztus előtti 8. évszázadban. Erre a korszakra egyébként a jólét volt jellemző. Senki sem gondolt arra, hogy ennek egyszer vége szakad, hogy az emberek békéjét bárki megháboríthatná. Nem gondolt erre senki. De a jóléttel együtt járt akkor is, és ma is együtt jár, hogy a gazdagok még gazdagabbak lettek, a szegények meg még szegényebbek. Ez a nyugalmi állapot az embereket hamis biztonsággal töltötte el, és senki nem gondolt arra, hogy bizony volna nagyon sok mindenből miért megtérni. Ami az embert megtérésre képtelenné teszi, az a hamis biztonságból fakadó önhittség. Nem véletlen, hogy Salamon király a példabeszédekben így fogalmaz. Az Úr félelme gyűlöli az önhittséget. Boldog ember az közöttünk, aki ezt nem hagyja figyelmen kívül. Mert ugyancsak Salamon mondja, az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Az önteltség és az önigazság biztos jele annak, hogy hamar bukás és összeomlás következik. Különösen fogalmaz a próféta, azt mondja, nem engedik őket cselekedeteik megtérni az ő Istenükhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat. Nem engedik őket cselekedeteik megtérni Istenükhöz. Amikor Isten keze munkájáról, a magam keze munkájára figyelek, és azt tölt el örömmel és biztonsággal csupán. Ilyenkor van az, hogy az ember nem ér rá Isten dolgaival foglalkozni. Nem engedik a cselekedeteik az Istenhez való megtérést. Az Isten helyett választott értékek kiszorítják az Urat az életünkből. Ez általában úgy történhet meg, hogy bizonyos határokat nem veszünk tudomásul. A 10. versben, ezt most nem olvastam fel, azt mondja a próféta, Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók. Kiontom rájuk haragomat, mint a vizet. Az ókori Izraelben a határ szent volt. Isten jelölte ki a törzsek határait, ezért átok terhe alatt lehetett a határokat megváltoztatni. Izrael történetében emlékezetes és szégyenletes esemény, hogy miután Krisztus előtt 922-ben az addig egységes állam két országra szakadt, a határok kiigazítása miatt a két testvérnép véres háborúban állt egymással úgy, hogy Ászá király Ben-Hadádot Arám királyát hívta segítségül a testvérnép ellen. Hoseá szerint Júda vezetői nagyban tették ugyanezt az ő korában, a határrontást. Mindig vannak, akik tiltott határokat lépnek át. Emberek, akik úgy gondolják, mindent megtehetnek. Ezt időnként nevezhetjük családon belüli erőszaknak is. Amikor olyan határokat rontanak át emberek, amelyek a másiknak a védelmét jelentenék. A gyermek a házastárs terrorizálását. Nem is kell mindig tényleges tetlegességre gondolni. Lehet ezt szavakkal, gesztusokkal is tenni. Aztán időnként nevezik ezt hatalommal való visszaélésnek munkahelyeken. Kihasználva azt, hogy az a másik kiszolgáltatott helyzetben van, mert szeretné megtartani a munkáját. Isten ma sem akarja, hogy az általa meghatározott határokat átlépjük. Nem akarja, hogy ahol tisztázatlan számunkra, hogy Isten mit enged meg és mit nem, ott mi gondolkodás nélkül bátran tovább menjünk. Mert léteznek, kedves testvéreim, szellemi határok is. A szellemi és a lelki élet területén is vannak Isten által levédett területek. Ilyen például az, hogy nekünk a babonasággal nincs dolgunk. Nem lehet szépíteni a dolgot, ha azt mondom, hogy ez egy rossz beidegződés, ez nem babonaság. Határt lépek át. Aztán keleti vallások és keleti gyógyászat alkalmazása, amelyek tisztázatlan határokkal rendelkeznek. Nem mondhatom, hogy ha segít, akkor megengedhető. Isten azt mondja, ne légy határrontó. Isten harmadszor ebben a mai igényben elutasítja a külsőséget. Hóseás hallgatósága nem értette a prófétát. Mi baj van? Kérdezték. Talán semmit nem ér, ha bárányokat és ökröket viszünk a templomba, hogy az különböző áldozatok formájában feláldozzák? Nem ér semmit, hogyha Mózes törvényének elegettéve figyelünk a vallási kötelezettségeinkre? A próféta azt mondja, juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az Urat, de nem találják. Eltávozott tőlük. Korabeli pogány vallásokban jelen volt az a gondolat, hogy az ember adni tud valamit az Istenségnek, ezért úgy gondolja, hogy tárgyaló féllé válik az Istenséggel szemben. Különösen gazdag áldozat bemutatásakor, értékes áldozat bemutatásakor gondolták, hogy önműködőleg kapják az isteneik kegyeit. Ez a hamis képzet Hóseás korában az Isten népe gondolkodásába is beáramlott. Így is mondhatnám, hogy az Isten tisztelet baalizálódott. Baál Istenhez kötődtek lelkileg, de külsőképpen Izrael istenének mutattak be áldozatot. Külsőségeiben még olyan volt, minthogyha igazi Isten tisztelet lenne. De tartalmában és lelkületében már rég nem az volt. Isten fegyelmező eszközéről van itt szó, amikor azt mondja Hóseás, hogy az áldozatokkal nem lehet megtalálni az Urat. De itt még nem ítéletről van szó, hanem figyelmeztetésről. Hóseás nemzedékének és a mi nemzedékünknek is meg kell tapasztalni, hogy az áldozat bemutatása való készség akkor régen, ma pedig az egyház aktivizálódása, intézményeink szerveződése és munkája nem ér semmit, akkor, hogyha hiányzik a lelkület. Isten ráfigyelést, odafigyelést akar. Jóságának naponkénti megtapasztalását, a készséget akarja látni arra, hogy vezethessen bennünket. Meglátni az ő áldozatát értünk, és nem meghomályosítani szemünket azzal, hogy lám, mi mire vagyunk képesek. Ma is megtörténik, hogy áldozunk az oltáron, de Isten nélkül. Ekkor következik Isten fegyelmező eszköze, amelyet a próféta így fogalmaz, hogy az Úr eltávozott tőlük. A vallás filozófus és szentírás magyarázó Martin Buber írja, azt gondolták, hogy értékes áldozati ajándékokkal kivonhatják magukat a személyes odaadás kötelezettsége alól, amellyel Isten szövetségét el kellene fogadniuk. Azt olvastuk, keresték az Urat, de nem találták. A Szentírás magyarázók ebben a szóhasználatban a pogány kánaáni Baál istentisztelet elemeit vélik fölfedezni. A kánaáni vallásban nagy szerepe volt a távol lévő istenség keresésének és megtalálásának. Tehát az istentiszteleten elindultak istenüket keresni, és ott megtalálták. Hóseás a Baál istentisztelet liturgiájának ezeket az akkor mindenki által ismert kulcskifejezéseit vitatkozó éllel, polemikus éllel használja. Mint egy el akarja határolni általa Izrael istenét, hogy őt nem lehet keresni, és nem lehet megtalálni, mint holmi pogány istent. Mert úgy van az, kedves testvéreim, hogy az Istennel való találkozásunk sohasem az ember Isten keresésén múlik, hanem Istennek az ember keresésén. Ez az emberkereső Isten most itt van. Ő az, aki egyszer emberi testet öltve magára, Jézus Krisztusban azt mondta egy megvetett, mindenki által utált vámszedőre, akinek a történetét az istentisztelet elején felolvastam. Azt mondta Zákeusnak, azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Az Istennel való találkozásunk nem a mi Isten keresésünkön, hanem az ő ember keresésén múlik. Ma délelőtt keresi bennünk a számára elveszettet. Hogyan találhatja meg? Egy képet szeretnék felvillantani. Csehországban, Prevov város főterén van egy szobor. A Bibliát csenyelvre fordító Lahosszávról készítették ezt az emlékművet. A szobrász úgy alkotta meg ezt a szobrot, hogyha valaki közel megy a szoborhoz, akkor a Biblia fordító arcát egyáltalán nem lehet látni, azért, mert a Biblia, amit a kezében tart, az arcot eltakarja. Nem az arc lesz hangsúlyos, hanem a Biblia. A Bibliába, az Isten beszédébe mélyedő ember. Akik közelről ismernek bennünket, látják-e az Isten igéje által vezetett embert? Vagy ami igazi emberi arcunkat látják csupán? Ma Isten arra hív bennünket, hogy vessük el a külsőségeket, és merjük őszintén kitárni lelkünket Isten előtt. És hogyha ez megtörténik, az már nem is tőlünk van, hanem az Isten szent lelke munkálkodik bennünk, és az jelzi azt, hogy ember, te megtalált ember vagy. Nem Isten kereső, hanem Isten által megtalált ember. Isten szeretné a Krisztus arcot kiformálni bennünk. erre hív bennünket ezen az Isten tiszteleten. Mit mondott Isten? Először hívta a felelősöket. Az akkori világ meghatározó vezető rétegét. Mert Istennek mindenkihez van szava. Nem csak vezetőkhöz, hanem vezetettekhez. Az egyetemes papság rendjén belül, amely által Isten felelőssétett bennünket a környezetünkért. Másodszor felfedi a magatartásunk következményeit. Végezetül harmadszor pedig elutasítja a külsőségeket. Adja meg Isten, hogy mindezek helyett azt a Krisztus arcot lássa bennünk, amelyet Szent Lelke által szeretne kiformálni bennünk. Amen. Köszönjük örökkévaló, hogy amíg szólsz, az mindig mentő szándékod jele. Akkor is, ha figyelmeztetsz, és akkor is, ha vigasztalsz. Köszönjük, hogy most felelősségünket ébrezgetted. Azért a közösségért tettél felelőssé, amelyet adtál nekünk. Családban, munkánk terén, gyülekezetben, ismerőseink körében. Használj mindenikünket alkalmas eszközként azért, hogy azok, akikkel érintkezünk, meghaphassák általunk is azt, amit emberi közvetítésünkkel nekik szántál. Akiknek pedig ezentúl még nagyobb megbízatást adtál, akik városunk, népünk és nemzetünk, világunk sorsa fölött rendelkezhetnek, terheld meg őket azzal a felelősséggel, hogy a rájuk bízottakért tenni a jót, tőled vett megbízatás, és egyszer nekik is, és mindannyiunknak, nekünk is, előtted kell elszámolnunk. Mindenünk tőled van. Köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket ma erre. Tőled kaptuk azokat is, akik ma már nincsenek közöttünk. Így visszük eléd a gyászolók fájdalmát. Megköszönve szerettük életét, akit a héten el kellett engedniük. Értezd meg velük, hogy önmagadat soha nem veszed el tőlünk, ha megadással és hűséggel keresünk téged. Mert miközben ezt tesszük, rájövünk, hogy te már megtaláltál minket. Áld meg a betegeket, akik odahaza hallgatják igédet, de lélekben itt vannak a gyülekezetben. Töltsd be otthonukat jelenlétet tapasztalásával, melyben erő és vigasztalás van. Kérünk azokért, akik háborúságot szenvednek, akiknek bizonytalan minden pillanat, itt a közelünkben és a bibliai tájakon. Légy a fiatalokkal, a gyermekisten tiszteletre járókkal és konfirmandusainkkal. Vezesd őket a te megismerésedre, hogy mindenre, ami helyedet elfoglalhatná az életükben, tudjanak nemet mondani. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 187. dicséret első, 6. és 7. versét. 187. dicséret első, 6. és 7. versét, majd a 6. vers kapcsolódik különösen is az ige hirdetéshez, amikor azt kérjük Istentől, hogy egyedül csak benne legyen bizodalmunk. Az első vers így kezdődik: végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok. Vegyük Isten áldását.
Így szól az Úr, én vagyok az Úr, és több nincs. Rajtam kívül nincs Isten. Felövezlek téged, bár nem ismertél. Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kívül. Én vagyok az Úr, és több nincsen. Ámen.